Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsorában, akik a fedélzeten itt vannak ma velünk. Tóth Gergő szövegíró, szevasz Gergő, üdvözöllek!
Hello, sziasztok!
És Dankó Bence stratéga, téged is üdvözöllek, Bence!
Mi pedig köszöntünk mindenkit!
A mai vendégünk Fodor Máriusz zeneszerző lesz, akivel a reklámzenékről fogunk beszélgetni. Aztán a hírek között szó lesz a YouTube Shortsról, azaz a YouTube TikTokjáról, ha már a zenének van Beethovenje, azaz Mozart, így a YouTube-nak van TikTokja, ami a Shorts. Aztán beszélünk a delikát zenés spotjáról, témánk lesz Fluor Tomi esete a Volt ételrendelő szolgáltatással, a Telekom kisvállalkozóknak szóló kampánya is téma lesz, ugyanúgy, ahogy a Magyar Posta járvány utáni nyitásáról, és a spot szemlével kezdjük, amelynek főszereplője a Wallis Motor Image kampánya. Hát kezdjük is el, ez egy drámai, motiváló, nagyon pörgős, de mégis valami olyan hiányzik belőle. Mi az üzenet?
Mert hát az üzenet egy jó kérdés, de lépjünk egyet vissza, mert igazából ez egy 1.0-ás megoldás. Sikerült megállapodni sok-sok hírességgel, még arról is, hogy nem csak egyet posztolnak a Wallisról a saját Instagramjukon, hanem a Wallis filmjében szerepelnek is. Sikerült találni egy olyan csapatot, aki nagyon szépen tud akciójeleneteket és beauty shotokat forgatni, meg ügyesen vág, meg még valamennyire zenét is tud alátenni, és sikerült találni egy olyan szövegírót, aki össze tudja rakni a legkurránsebb és legmenőbb sablonokat, szövegsablonokat arról, mit jelent elsőnek lenni, mi a kitartás, és akkor ez a három sablonos elem szépen össze lett pakolva, és ezt látjuk gyakorlatilag a képernyőn.
Egy dolgot mindenképpen elértek, hogy a többi márkakereskedést megelőzve valóban elsőként tettek le egy ilyet az asztalra.
Menjünk akkor tovább a Magyar Posta reklámjára, amely arról szól, hogy járvány után hogyan nyit a Magyar Posta, vagy illetve hogyan nyitunk mi az életre. Hát az elmúlt egy évet ugye főként otthonunkban töltöttük, és hát erről szól, hogy a bezártság után hogyan jutunk vissza az életbe, hogyan találkozunk az emberekkel. Hát igazság szerint ez nekem eléggé kaotikus ez a spot, és valahogy ilyen elcsépelt üzenete van, igen, tudjuk mindannyian, hogy egy évig be voltunk zárva, igen, tudjuk, hogy nagyon sokat rendeltünk, mindenféle futárszolgáltatók hozták nekünk a rendelt dolgokat, de igazából ennél többen nekem nem mond, mert a végén ott van egy üzenet, hogy ja, egyébként mi is úgy csináljuk, mint az összes többi ilyen nagy vállalkozás, mint a Fox Post, meg a nem tudom még melyik, hogy van egy ilyen szekrényünk, és akkor ki tudod venni belőle a csomagodat, meg alkalmazkodunk hozzá. Szóval nekem ennyit mond el ez a spot, ahhoz képest viszont nagyon hosszú.
Igen, hosszú, de szerintem egyébként elég szépen van vágva, jó, pörgős, látszik rajta, hogy egy elég menő kliprendező volt a rendezője, és ami még tetszik benne, az a csavar az elején, amit, hogyha nem figyelsz, nem veszel észre, hogy a lakás beszél a lakójához, és ez annyira nem egy általános megoldás, ez szerintem cuki volt benne.
Egy női hang egyébként.
Hát most, hogy női vagy férfi hang.
Én is abszolút adom, hogy ez az alapötlet, hogy a lakás szólítja meg a főszereplőt, és ő az, aki végig narrálja a filmet, ez erre én is felkaptam a fejemet, és ez mindenképpen egy ötlet. Egy ötletnek pedig mindig örülünk.
Menjünk tovább a Telekom kisvállalkozóknak szóló spotjára. A digitalizációval mindenki előrébb léphet, és minden vállalkozás digitalizálható. De mit jelent pontosan ez a digitalizálhatóság?
Digitalizálhatóság az, hogy itt a háttérben tényleg van egy súlyos insight, vagy egy súlyos helyzet, hogy a magyar vállalkozások digitalizáltsága, tehát hogy a kisvállalkozók, mikrovállalkozók mennyire értenek a digitális eszközökhöz, és mennyire tudják ezekkel a saját életüket megkönnyíteni, vagy hatékonyabbá tenni. És én azt gondolom, hogy ez a spot azért érdekes, mert amit a testimoniál műfajból, azaz, hogy egy ügyfél, vásárló beszél arról, hogy mit tud a szolgáltató, meg a szolgáltatás, tehát ebből a testimoniál reklámműfajból ki lehet hozni, az szerintem kb.
Abszolút, és kifejezetten természetesen viselkedik a kamera előtt ez a Gergő fiú, tök jól beszél, nem érződik rajta, hogy nem csinált még 22 másik reklámot.
Akkor menjünk tovább Fluor Tomira, aki szintén természetes a kamera előtt, viszont akit már viszonylag gyakran látunk reklámokban. Most a CBA-ban van ez a kis jelenet, ugye a Voltot reklámozza, mint a végén kiderül, de úgy, hogy a CBA-ban szeretne vásárolni Parizert, és hát mindenféle ilyen interakcióba kell keveredjen a pult mögött lévő eladókkal, ami ugye úgy mutatja be a CBA-t, hogy egy ilyen tróger prosztó hely. Nem tudom, hogy ez meg volt beszélve szerintetek a CBA-val?
Jó kérdés.
Bennünk is ez merült föl. Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell említeni, hogy Flor Tomi mellett egy másik sztár, vagy legalábbis hírességszerűség, vagy kedvelt karakter is megjelenik, Icuka. Icuka így tért vissza a Volt jó voltából a CBA-ba, vagy a képernyőkre. Igazából tényleg az a fura ebben, hogy a CBA márka egy ilyen ambivalens szerepbe kerül, hogy egyszerre így lehet is szeretni a bumfordiságát, vagy pedig igazából béna, vagy csak a Volthoz és a rendeléshez képest béna. Tehát az a baj, hogy az emberek így a fejükben hajlamosak rangsorokat állítani, meg sorrendezni, és a Volt az így elemelkedik, és a CBA meg nem. Tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy a CBA jól járt ezzel a spottal.
Ebben biztos, hogy nem járt jól.
Hát maximum annyival járt jól ezzel a CBA, hogyha ráklikkelnek a videó alatt levő linkre, akkor mindenféleképpen a CBA-nak a webshopjába kerülünk.
Azt tudjuk mondani, hogy valószínűleg konvertál, van belőle konverzió, van belőle látogatás, kattintás, de image-et nem tudjuk, hogy hosszú távon a CBA számára mennyire épít. Egyébként meg lehet mosolyogni ezen a spoton jó.
Persze, lehet, meg érezhető, tehát hogy a Flor valószínűleg beleszalad ilyen helyzetekbe amúgy is. De mindegy is, menjünk tovább a delikát új spotjára. Egy finom ételrel bárki bármikor, bárhol átélhet egy örömteli pillanatot, ez igaz. Egyébként, de mégis mi a fő üzenete ennek a spotnak? Átjön-e ez a fő üzenet, és szerintetek sikerre vitte az üzenet átadását a delikát?
Én azt gondolom, hogy én mindig örülök annak, amikor egy márka dalkészítéssel, meg dalos spottal próbálkozik. Ez az én személyes preferenciám, egyébként meg ha jól sikerül, akkor egy dal az egy tényleg nagyon-nagyon-nagyon szuper dolog. Erről fogunk egyébként beszélni majd a fő témánk is a reklámzeneszerzés lesz, és Fodor Máriusszal is fogunk erről beszélni, miért jó a saját zene és a saját dal. De itt ez a delikátság is nem a jó példa. Az nem azt jelenti, hogyha dalt készítünk egy termékhez, vagy egy márkához, akkor feltétlenül iszonyú régi módi, ilyen kis ugrálós, kedveskedős dolognak kell lennie.
Nem, egyszerűen nem működik jól a dalszöveg, nem lett elég jól megírva, van benne egy-két sor, ami jól van összefűzve, de jó, szépen megzenésített, nem túl jó vers.
Ma lesz a tegnap holnapja, és itt van a YouTube TikTokja. Hát én ma ezzel készültem, záró hírünk a Short, ugyanis a YouTube bejelentette, hogy Magyarországon is elindul a Short beta verziója, amely megfelel formátumra a TikToknak. Na, hát azért nagyon sok minden változik itt a világban, nekem ez egy nagyon izgalmas hír. Ugye itt azért fél évente vagy néhány havonta felbukkan valami a tech piacon, és engem mindig csak az nyűgöz le, hogy vajon kinek van erre szüksége még. Miért kell megint egy új platform, vagy egy új felület, ami már egyébként van. Egy másik szolgáltató már adja ezt a szolgáltatást. Mire van ez? Mi ez a versengés? És nekünk felhasználóknak vajon mi az előnyünk ebből?
Ennek nincsen miértje, mert ezek igazából tényleg így a szokásokról, azt, hogy hogyan tudod az agyadnak a kellő mennyiségű dopamint a lehető legkényelmesebben és a legkevesebb swipe-olással és görgetéssel megadni, arról szól. Nyilván a YouTube-nál is látták, illetve a Google-nél is látták, hogy az Instagram sztorik és illetve a TikTok az mennyire egy ilyen gördülékeny tartalomfogyasztó felületet kínál, ahol tényleg nem kell csinálnod nagyon semmit, hanem így folyamatosan jönnek egymás után a tartalma, amik vélhetőleg le fognak téged kötni. Ugye a nagy algoritmusnak ez a lényege, hogy olyanokat adjon, amit le fog kötni. YouTube-nak is kellett erre lépnie, neki is meg kellett csinálni azt a felületet, ahol kattintanod sem kell feltétlenül, hogy jöjjön a videó, hanem így folyamatosan megy, amelyik eléggé változatos, tehát nem kell hosszú perces videókat végignézned ahhoz, hogy a következőhöz érjél. Tehát az van, hogy egyfajta tartalomfogyasztási módszert azt így ahhoz hozzászoktatta az internetezőket a TikTok és az Instagramnak, illetve a Snapchatnek ez a story formátuma, és a YouTube-nak is be kellett lépni ebbe a szegmensbe, abba a szegmensben, ahol az emberek így fogyasztanak videókat.
Menjünk akkor tovább a fő témánkra, ahogy a Bence említette az imént, Fodor Máriusz zeneszerző a vendégünk, vele folytatjuk pillanatokon belül. Maradjanak velünk! Rebrief. Hölgyek, urak, az éterben itt van velünk Fodor Máriusz zeneszerző, akivel a reklámzeneszerzők életéről fogunk beszélgetni, persze egy kicsit ennél specifikusabban. Szervusz Máriusz, örülünk, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjünk egy olyan kérdés, hogy létezik-e olyan, hogy reklámzeneszerző, vagy csak zeneszerzők vannak, akik között van olyan, aki gyakrabban dolgozik reklámon, vagy ilyen, vagy olyan okok folytán?
Igen, én jó kérdés, de én maradnék inkább zeneszerzőnél, tényleg ez egy ugyanolyan zeneszerzés, mint hogyha leülsz és magadnak írsz dalokat, csak egy picit irányított, ugye ez egy alkalmazott zeneszerzés, ezt szakmailag így hívják, de amit szóval szerintem nem zeneileg különbözik, mert ugyanúgy meg kell írni a hangjegyeket, ugyanúgy meg kell írni a szólamokat, az akkordokat, az akkordmenetet, de amiben különbözik, és ez egy nagy különbség mondjuk attól, hogy egy ember vagy egy zenekar otthon leül, vagy a stúdióban és megírja a dalait, hogy ez egy alkalmazott, tehát valaki irányít, valaki vagy a rendező, vagy az ügynökség, vagy maga a cég, aki megrendeli ezt a zenét, és velük együtt dolgozni nem mindig egyszerű, szóval itt az van, hogy az egóból egy picit vissza kell venni, ami persze a zenészeknek nagyon nehéz, nekem is nehéz volt az elején, hogy valaki azt mondja esetleg az első kör után, hogy hú, ez nagyon rossz, ez biztos, hogy újra kell írni, ezt nem szabad az embernek magára venni, és hogyha ez működik, szerintem nem mindenkinél működik, de hogyha valakinél működik, akkor abban már egy óriási lépést tett afelé, hogy jó alkalmazott zeneszerző legyen.
Tehát elsősorban szolgáltató vagy nem kreatív ebben a helyzetben?
Ennek a keveréke, és én nem helyezném ezt elsősorbára, vagy előrébb, de az biztos, hogy valakivel együtt kell dolgozni, és az nem a haverod, nem a zenekartagja, hanem akár egy teljesen idegen ember, az is lehet, hogy az ügynökségtől egy teljesen random ember át fog írni egy levelet, hogy úristen, szerint ez szörnyű, és hogy ez biztos. És ezt meg kell emészteni, ezzel együtt kell lenni. Szerintem én nem tudom, én ezt tényleg, nekem ez működik, én imádok zenélni, szóval hogyha egy projekten belül 10 különböző zenét kell megírni, nálam ez sem probléma. Egyszerűen tök jó, hogy még egyet kell írni, meg még egyet, mert annál többet tudok gyakorolni, szóval én ezt így fogom föl.
Hány reklámhoz készítettél zenét az elmúlt 2 évben?
Múlt 2 év, körülbelül 200-250 zene készült.
Micsoda?
Reklámhoz mind?
Reklám, igen, persze.
De várjál, ez most a járványnak köszönhetően több lett? Vagy korábban is ennyit csináltál?
Nem, hát én ennyit dolgozom. Én ennyit dolgozom Magyarországra és külföldre és mindenfele a világban.
Ez mennyi munkát ilyen jelent naponta? 16-18 órát? Vagy ezt hogy kell képzelni?
Érdekes, nem tudom. Nekem ez már gyerekkoromban így működtem. Én talán ilyen 8-9 éves koromtól írok zenéket, és ott is az volt, hogy leültem, és volt egy ihyen nagy boom a fejembe. Biztos, hogy az ihlet, vagy én nem tudom micsoda, nem tudom megnevezni, de nekem nagyon gyorsan jönnek ezek az ötletek, ami érdekes, hogy kiskoromban is, fiatalabb koromban ez a fél perc, egy perces műfaj ment nagyon, és amikor már még egy refrén, még egy verze, még több érdekesség bele, azt már nagyon könnyen meguntam. Ezeket nem unom meg, fél percig eljutok, és általában egy reklámzene az fél perc, hogy maximum 45 perc, úgyhogy nekem ez nagyon fekszik.
Akkor te a TikTokon hasítanál? Nem tudom, rajta vagy a TikTokon?
Hát az biztos, nem vagyok, nem, szerintem ahhoz már túl idős vagyok, de így van, igen. Hát
csináld, mert muszáj. Azt mondják, muszáj, és a fél perc az a határt, akkor szerintem toljad ott zabálni fognak.
Ennyi, hát nagyon majd megnézem.
Jó van, figyelj, annyit még árulj el, hogy kik a versenytársaid, az amikor vannak kész dalok, vagy amikor a stockzene oldalakról válogatnak az ügyfelek. Mi a legnagyobb ellenséged?
Igen, én még kiegészíteném akár a másik reklámzeneszerzőkkel is a kört, és hagyd kezdjem velük, hogy amennyire picike ez a magyarországi reklámszakma, meg akár az ügyfélkör, tehát maga a piac, nagyon szépen elférünk egymás mellett, akár segítjük egymást, nincsenek olyan őrült sokan ebben a szakmában, mert hogy korábban említettem, nem mindenkinek fekszik ez az alkalmazott zeneszerzősdíj, de a zenészekkel tök jóba vagyunk. A már meglévő zenékkel egyáltalán nem konkurálunk, mert az szerintem az elég speckó. Mm-hmm. Amire rátapintottatok, az a stock zene, hogy sajnos nagyon feljöttek minőségben és mennyiségben főleg, de hogy mindenhol ott vannak a stock zenék. Régen talán rosszabb minőségűek voltak, én úgy érzem, hogy most már ezt se lehet elmondani, hanem egyre jobb minőségeket gyártanak. Ők biztos, hogy konkurencia. Azt látni kell, hogyha egy cég megvesz egy stockzenét, akkor mondjuk megvesz egy McDonald's egy stockzenét, ha kimondható a cég neve, de mondjuk az egyik hamburgeres cég megvesz egy reklámzenét, egy stockzenét, elképzelhető, hogy a konkurenciánál ugyanaz a zene fog a következő kampányba lemenni, mert ugye ezt nem tudják kontrollálni, nem tudják ellenőrizni, hogy pontosan mely cégek veszik meg ezeket a stockzenéket. Szóval, hogyha biztosra akarnak menni, akkor nem mennek ebbe bele, de hát biztos, hogy kisebb kampánynál, vagy amikor nincs akkor a költségvetés, akkor stockzenész fognak nyúlni.
Te is gyártasz egyébként stockzenét? Te is gyártasz stockzenét?
Nem, erre nincs időm. Azt mondtam korábban, vagy előbb, hogy milyen mennyiségű zenét írok, emellette egyáltalán nem fér bele, hogy én még stockzene könyvtárokban is dolgozzak.
Téged általában föl szoktak kérni, de azért gondolom, van egy pár gondolatod arról, hogyan lehet márkagazdákat, hogyan lehet a marketingeseket rávenni arra, hogy költsenek szerzett zenére, és ne stockzenét keressenek, vagy ne egy már kész dalt vásároljanak meg.
Tehát mi a selling point?
Ha erről kéne beszélni, akkor az már valahol jóval korábban el kell, hogy döntsék, hogy nekik a kampányban mennyire fontos a zene. Általában fontos szerepet tölt be, mert nyilván az ember, hogyha még a tévét nem is nézi, akkor oda kapja a fejét, a rádióreklámoknál egyértelműen fontos szerepet tölt be a zene. De a lényeg, hogy kicsit visszakanyarodnék oda a stockzenékhez, hogy míg a stockzenénél benne van a pakliban, hogy ezt a világon bárhol, bármennyiszer megveszik, de hogyha nem exkluzívra veszi meg az ember, akkor azzal szembe fog találkozni, akár egy konkurens reklámkampánynál. Nem biztos, hogy olyan karakteres elemeket tartalmaz, amiért az ember fölkapná a fejét. És hogyha van egy jó kreatív csapata egy cégnek, aki meg tudja határozni, hogy a következő reklámkampányban milyen elemek, mi az, amire majd fölfigyel a tévénéző vagy a rádió hallgató, akkor ezt a zenébe is be tudjuk építeni, és ez nagyon-nagyon különbözik mondjuk egy stockzenés kampány egy komponált zenés kampánytól. Mert mi bele tudjuk építeni azokat a kis catchy dolgokat, amitől a rádióhallgató akár rákeres erre a reklámra. A YouTube-on nagyon szépen követhető, hogy melyek azok a sikeres kampányok, ahol jönnek folyamatosan azok a kérések, hogy mi ez a zene, mi ez a zene, mi az a zene, mi alatta van. Nagyon sokszor meghallgattuk, nagyon tetszik. Szóval ez nyilván egy márkának is fontos, hogy ezek akkor a kérések bejöjjenek.
Akkor vajon mondhatjuk azt, hogy ideális esetben minden reklámnak saját zene kellene?
Hát pontosan, ez biztos, hogy így van, és régen így is működött. A stockzene egy ilyen kényelmi dolog, hogy költünk is rá, valami menjen ott alatta, nem biztos, hogy a megfelelő lesz, nem biztos, hogy erre fölkapják az emberek a fejüket, de hát most erre éppen nincs pénz, tehát hogy erre nem különítelek el annyi pénzt, mert nyilván a komponált zene az drágább, tehát erre azért költeni kell egy picivel többet. Én nem gondolom, hogy annyival drágább lenne, de akkor is, hogyha valaki nagyon szűkös keretekkel, költségvetéssel dolgozik, akkor az nem biztos, hogy megengedheti magának.
Mit gondolsz arról, amikor egy-egy márka előre megvásárol egy valamilyen slágert, vagy akár a kreatív folyamat során, és egy kész slágert dalt használnak. Most például ugye az Omega óragyártó támogatói spotja, olimpiai támogatói spotja az egy alatt egy Imagine Dragons dal szól. Mit gondolsz erről a megoldásról?
Szerintem nagyon jó is működik. Nyilván ez is egy, hogyha valaki megengedheti magának, ez a legdrágább opció. Nyilván, hogyha egy létező, főleg, hogyha egy létező slágert vesz meg egy márka, egy reklámkampány során, de hogyha ezt meg tudja fizetni, és értékekben hasonló, akkor az emberek erre biztos, hogy fölkapják a fejüket, mert már hallották valahol, már megszerették, és hogyha a márkában nagyon jól tud együttműködni, akkor ebből óriási sikeres kampányok tudnak születni. De ez drága dolog.
Na, a végére egy kérdést engedj meg, hogyha valaki reklámzene szerző akar lenni, kifejezetten reklámzene szerző, akkor ehhez mi kell? Mi kell ahhoz, hogy valaki keresett reklámzene szerző legyen?
Itt igen, talán már válaszoltam is korábban erre a kérdésre. Nagyon-nagyon fontos, és ez egy óriási különbség a zeneszerzők és az alkalmazott zeneszerzők között, hogy egy alkalmazott zeneszerző legyen képes arra, hogy együtt tudjon dolgozni egy rendezővel, egy ügynökségtől, ne bántódjon meg feltétlenül, ne kezdj el azt magyarázni, hogy szerintem miért jó az a zene. Hogyha az ügynökségnek vagy magának az ügyfélnek nem tetszik, akkor tovább kell lépni, írni kell egy következő dalt. Én mindig úgy gondoltam erre, hogy ez az életem, ezt annyira szeretem, hogy tényleg nem, én nem tudom azt mondani, hogy kérek egy következő dalt, akkor nem kezdem el védeni az előzőt, hanem tök jó, hát tök jó, ha nem tudom, ha én úszó lennék, és az edző azt mondja, hogy még egy kört úsztak le, hát ezt meg kell tenni, hát nincs semmi baj, mert az olimpián akarok indulni, ja. akkor ezt bele kell rakni.
Ezt meg kell tenni.
Ennyi.
Jól van, köszönjük szépen, hogy egy kicsit betekintést engedtél a reklámzeneszerzők életébe. Várunk máskor is, hogyha lesz rá lehetőségünk.
Örülök nagyon, hogy itt lehettem veletek, és üdvözlök még egyszer mindenkit. Sziasztok!
Köszönjük, hölgyeim és uraim, Fodor Máriusszal beszélgettünk zeneszerzővel a reklámzeneszerzésről, és ennyi fért már a Rebriefbe. Jövünk jövő héten is, addig is jó rádiózást, vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.